Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 24. Zsoltárnak az első versét. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr bírez egész földdel. Dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 238. dicséretnek az első 4 versét. A 238. dicséret első verse így kezdődik: Teremtő Istenünk, édesatyánk, nékünk. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Szeretnénk megköszönni neked, mennyei atyánk, hogy nem csak teremtő és alkotó Istenünk vagy, hanem olyan édesatya, aki a mennyei világból végig kíséri a mi életünket születésünktől halálunkig, és azon túl is. Köszönjük, hogy te irányítod a mi sorsunkat, te vezetsz bennünket, te vagy irgalmas, megváltó Urunk, aki folyton szólítasz és hívsz bennünket, hogy hallgassunk a te hangodra. Köszönjük a te tanácsaidat, bölcsességedet, amelyet próbálsz nekünk kijelenteni, elmondani. Köszönjük a te szeretetedet, kegyelmedet, irgalmadat, amivel próbálod szívünket átölelni, lelkünket megnyugtatni. Habár sokszor a sebes, sokszor bánatos, sokszor tele van kérdőjellel. Mégis kell neked. Mégis te formálsz, te igazgatsz minket, és nyitod fel szemünket minden reggel. Köszönjük, hogy ennek az örömnek, bizonyosságnak a tudatában jöhettünk most eléd, hogy szólíts meg bennünket. Szólítsd meg egyéni életünket, formált gondolatainkat. Szeretnénk kérni mindazokért, akik betegek, akik kórházban vannak, ezért az újra dúló járványhelyzetért. Add, hogy emberi lelkek, gondolatok, életek változzanak, forduljanak, hogy megértsék, mi miért történik, mindez mi velünk. Arra kérünk téged, Szent Lelked jelenlétével, jöjj most közel hozzánk, és szólíts meg bennünket, mint mennyei atya, mint teremtő Isten, mint hatalmas és irgalmas Isten. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Kedves testvéreim, az élő Istennek üzenetét olvasom, úgy, amint az írva található a Prédikátor könyvének 12. részében, az első 8 versben, majd a János evangélium a 3. részének 3. versében. Tekintettel a hosszabb igerészre ülve hallgassuk meg Istennek igéjét. Gondolj teremtődre ifjúságodnak idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Míg el nem sötétedik a napvilága, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után, akkor reszketni fognak a ház őrei, támolyognak az erős férfiak, megállnak az örlő lányok, mert kevesen vannak. És elhomályosulnak az ablakon kinézők, bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsöndesül a malom. Fölkelnek, és mind madárszóra is elhalkul minden énekszó. Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember az örök otthonába, és az utcán körös körül siratók járnak. Végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt. A lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Igen, nagy hiába valóság. Mondja a prédikátor, minden hiába valóság. És a János evangélium a 3. részének 3. verse. Jézus mondja, szükség néktek, újonnan születnetek. Kedves testvéreim, ez a felolvasott ige szakasz a Prédikátor könyvének záró képe, ahol az öreg Salamon visszaemlékezik a halálára készülve, és végső tanácsait osztja meg az utána következő generációval. Azt mindenképpen meg kell említenem itt az elején, hogy Salamon az az ember volt, aki óriási lehetőséget kapott egyszer Istentől. Apja Dávid halála után ő lép a trónra, és ez a fiatalember akkor ott élni tudott Isten által felkínált lehetőségével, és olyan alázatosan olyat kér, ami megalapozza uralkodásának áldását és jövendőjét. Ismerjük a történetét, ismerjük a történetnek azt a részét, hogy bölcsességet kér Istentől, aki erre válaszként nem csak azt adja meg neki, hanem minden mást, ami ezzel együtt jár. Gazdag lesz, híres lesz, valóban bölcs lesz, maradandó alkotásokat hoz létre, felépít egy templomot, egy virágzó, nagy és hatalmas országot, aminek a hírére sorra érkeznek az akkori kor hírességei, hogy ellessék, megtudják Salamon bölcsességének és gazdagságának titkát. Ám sajnos, ahogyan ez lenni szokott, miután nagyon is szaladt Salamon szekere, idővel ez az ember elveszítette az alázatos lelkét, bölcsességét, vezetett életét, és elhagyta azt az Istent, akinek mindezt köszönhette. Így ez az ember, mire ezt a könyvet, a Prédikátor könyvét megírja, egy megkeseredett, önmagában is csalódott emberré válik, akiben ugyan még megvan az élet bölcsessége, pont ezért ismeri fel, hogy elrontotta az életét. Ám keserű, csalódott lelke az élet summájaként csupán ennyit tud megfogalmazni, nem olvastam tovább a történetet. Mindez hiába valóság. Hiába valóság, hogy gazdag lettem. Hiába valóság, hogy híres ember voltam. Hiába valóság, hogy mindent elértem és megszereztem, amit elterveztem, azt megépítettem. Hiába valóság. Itt állok most az életem végén, és egyedül vagyok a félelmeimmel, a magam bölcsességével, kérdéseivel, és rá kell jönnöm arra, hogy Isten nélkül én, a bölcs Salamon, csak önmagamnak nem tudok megnyugtató válaszokat adni. Nem tudok megnyugtató válaszokat adni, mert kevés vagyok abban, amiben minden ember egyszer megméretik, mi lesz velem akkor, ha itt lezárul az életem. Ezért a fájdalmas és később megismert felismerésért írom most le nektek, mondom el most nektek, üzenem most nektek, addig féld az Istent, amíg lehet. Mert eljönnek majd minden ember életében. Nem véletlenül írja így. A nem szeretem napok, évek és esztendők. Leírja, hogy milyen az emberi élet, amikor megöregszik. Amikor meggyöngül. És addig féld az Istent, amíg meg nem sötétül a nap, ameddig nem lesz halk a malom zúgása, ameddig nem félsz egy kis emelkedőtől, ameddig az életed ezüst fonala el nem szakad, az életed aranya össze nem törik, amire azt gondolná az ember, hogy lehetetlen, mert velem ez nem fog megtörténni. Na, addig féld az Istent, amíg lehet. Kedves testvéreim, mindezeket a gondolatokat most azért hozom elétek, mert a múlt héten emlékeztünk halottainkra, és természetesen mi is kimentünk a temetőbe, úgy, mint mindenki más szeretteinkhez. És néztem ott kint a sírokat. És azon gondolkoztam el, hogy mennyi ember, aki egyszer élt, és az élete tele volt reménységgel, tervekkel, valóban elért és megteremtett, két kezi munkával megteremtett vagyonnal, eredményekkel, amire oly büszkék voltak, míg éltek. Legalább annyira, mint Salamon az országára és a templomára. Ám mi maradt belőlük? Egy fejfa, egy kő, amelyre rá van írva a neve, és igaz, hogy szerettei még gondolnak, emlékeznek rá, de vajon közülük mennyien hújták úgy le a szemüket, hogy tudták, hogy az életük nem volt hiába való. Mennyien haltak meg úgy, hogy bizonyossággal a szívükben csukták le a szemüket, hogy a földi élet után az ő életüket megtartja egy bölcsesség, egy csodálatos isteni kegyelem. Mennyien hunyták le úgy a szemüket, hogy úgy jártak, mint Salamon, hogy végig gondolták az életüket a halálos ágyukon, és rájöttek arra, minden hiába valóság. Azt tudjuk a bibliai kortörténetből, hogy Salamon nagy műve a halála után tönkrement. Ketté szakad az ország, mert az istentelenség az emberi hatalomvágy ketté szakította. És hiába épített valami csodát fizikálisan, a lelkiség megölte azt. Hiába épített egy országot, egy templomot, és tette fel az életét egy oltárra, az emberi lélek megölte azt. És az következik be, amitől fél, amit jól lát előre, hogy minden hiába valóság lesz, ha nem féled az Istent. És a másik ok, testvérem, amiért hozom, a héten hittanórán a hetedik osztállyal a tanmenet alapján eljutottunk Jézus és Nikodémus beszélgetéséig, ahol az újjászületésről van szó, és a könyvben van egy nagyon jó kép, ami úgy néz ki, hogy föl van írva, hogy újjászületés, egyenlőséggel áthúzva, és mögé írva, hogy reinkarnáció. És elkezdtünk beszélgetni, hogy mit jelent ez az egész. Döbbenetes ám különben, hogy ezek a látszólag ilyen laza, nem tudom én milyen tiri gyerekek, hogy beszéltek a halálról? Hogy beszéltek arról, hogy újjászületés vagy reinkarnáció? És el kellett mondanom, és megértették, hogy minden embernek kell egy kapaszkodó. Az életének a végén minden embernek kell egy kapaszkodó, és vagy az van, hogy megmagyarázza önmagának. Hogyha lehúnytam a szememet és elföldeltek, porrá leszek. Vagy eljut odáig. Hogy hiszek a reinkarnációban, és mert egy macska vagy egy ember másik életében újra éredek. Vagy elfogadja azt, amit Jézus mond. Szükség újonnan születnetek. Kedves testvéreim, azért hozom most elénk ezt az igét, hogy nézzük hát meg. Bár tudom, hogy beszéltünk már sokszor róla, de nézzük meg most mélyen. Miért mondja Jézus? Ha nekünk. Annak, aki itt ül, aki hallja. Szükség újonnan születned. Aztán majd figyeljünk ennek a Salamonnak tanácsára, a mindennek summájára, hogy féld az Istent, és végül pedig gyussunk el odáig. Ugye ennek a templomnak a csendjében hálát adsz azért, hogy te hallhatsz arról, tudhatsz arról, hogy ez a Jézus Krisztus mit adhat neked? Miért fontos Jézus szerint az újjászületés? Testvéreim, kimondtuk a bevezetőben, hogy nem csak azért kell újjászületnie valakinek, hogy a földi világunkban, a lelkünkben, az életünkben Isten gazdag áldása és bölcsessége, szeretete vegyen lakozást, hanem azért is, mert enélkül nem beszélhetünk a halálon túli boldog életről. A feltámadás reménységéről, a mennyei hazáról. Ezért mondja Jézus így Nikodémusnak, hogy bizony-bizony mondom néked. Ennél jobban nem lehet aláhúzni. Ennél jobban nem lehet kihangsúlyozni. Szükség néked. Ezt tehát nem azt jelenti, hogy ajánlott, hogy egy lehetőség a többi opció közül, hanem arról szól, hogy az egyetlen lehetőség. Ha szeretnél hinni a feltámadásban, ha szeretnél abba kapaszkodni, hogy az életed nem válik hiába valóvá, hogy nem csak annyi leszel, nem csak annyi marad utánad, hogy elporladsz egy koporsóban, akkor egyszerűen mondjuk ki, szükség. Szüksége van erre az életednek. Eldöntheted, hogy foglalkozol-e vele. Mondhatod azt, mint az a sok ember, aki kiment a temetőbe, és szomorú szívvel hazament. Mondhatod azt, amit mondanak az istentelenek, hogy ez van, eddig tartott az életem. Mondhatod azt, hogy kapaszkodsz másba, a reinkarnációba. De Jézus szerint, az ige szerint, a megtapasztalt valóság szerint, majd mindjárt kimondom miért. Egy lehetőség van. Szükség néked újonnan születni. Mert testvéreim, csak az újjászületett ember kapaszkodhat, sőt építhet arra a bizonyosságra, hogy az életen nem csupán egy fizikális test, egy organikus szervezet, amelyet addig működik, ameddig a szívmotorja hajtja. Az újjászületett ember tudja, nem csak hiszi, és Ezt megint szeretném vastagon aláhúzni. Nem csak hiszi. Nem csak hiszékenyen belekapaszkodik valamibe, hanem tudja, hogy számára az élet nem egy sírkertben ér véget. Mert számára valóságosá lesz már itt a földön, hogy van egy lelki világ, ami nem mese, hanem létező valóság, és nem egy önszuggesszió, hanem megtapasztalható valóság a hétköznapokban. Megtapasztalom azt, hogy ez a Jézus bár igaz láthatatlanul, de részévé válik az életemnek. Meghatározza a gondolataimat, a cselekedeteimet, a világhoz való hozzáállásomat, az emberekkel és az Istennel való kapcsolatomat. Megváltoztat, átjár, bennem él, és nem tudom önmagamat külön választani tőle, mert egyé leszünk. Ennek megértéséhez hadd hozzak segítségül egy példát. Hadd hozzam eléd, és gondold végig, és itt van az alkalma, hogy így is gondoljunk rájuk. Az elment édesapádat és édesanyádat, az őseidet. Igaz, hogy meghaltak már, elmentek. Már nem láthatod. De ugye, minden hétköznapodban ott vannak veled. Ott vannak benned. És meghatározzák a vonásaidat, a gondolataidat, a világhoz való hozzáállásodat, a gyermeknevelésedet, az identitásodat. Nincsenek már itt testben, de ott élnek benned, a lelkedben. És figyeld meg, hogy nem tudod kitörölni, nem tudod külön választani az önmagad emlékét őtőlük. Nem tudod külön választani a szokásaidat. Sőt, mi férfiak is, de asszonyok is mondjuk, nem úgy főzünk, nem úgy érünk, mint az édesanyám tette. Értitek, amennyire valóságosan az édesapád és édesanyád kitörölhetetlenül ott él benned. Jézus is így élhet bennünk, ha újjászületik az életünk. Ezért mondja van neked, szeretetből szüksége van az életednek az újjászületésre. És lehet, hogy eddig másként gondoltad az életed halálon túli bebiztosítását. De ha boldog akarsz ott is lenni, biztonságban akarod tudni, akkor ez nem egy opció. Nem egy lehetőség, hanem a lehetőség számunkra. Mert ez a Salamon azért rájött valamire, és ez legyen az ige második üzenete, hogy mindennek a summája az Isten félelme. És rögtön szeretném aláhúzni, hogy itt a félelem nem azt jelenti, amit alapból gondolunk róla. Nem rettegés jelent, nem remegni valakitől, tartani valakinek a haragjától és ítéletétől. Ez nem egy terror, ami megfélemlít, ami megtör, hanem a Biblia szerint az Isten félelem teljesen más. És figyeljétek, hogy miket gondol alatta az ige. Tisztelet. Elfogadás. Engedelmesség, de nem erőszakból. Belátás. Szeretet. Másikkal való törődés. Értékrend, hogy fontos nekem. És megint hadd hozzam a szülői példát, a szüleinket, akiknek azért akkor is engedtél, nem? Ha nem értetted, miért kér ilyet tőled? Mert bíztál benne. Akkor is próbáltál a kedvében járni. Ha valami olyan dolgot kért, amit nem szerettél volna. De megtetted, mert tisztelted és szeretted. Mert tudtad, mit köszönhetsz nekik. És tudtad azt is, akármit is mondanak, akármennyire tetszik, a javadat akarják. Így gondolja az Istenre. Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk, hatalmas vagy, irgalmas vagy. Nem ezt énekelted? Elfogadtad a szüleidet, az előtted járókat, még akkor is, ha sokszor zúgolódtál, akkor is, ha nem értettél egyet véleményükkel, mégis engedtél, mert szeretted őket, mert elfogadtad őket. Na, erre gondol Salamon. Ez az Isten félelem. Mindennek a summája. Kedves testvéreim, Salamon is ott rontotta el, hogy egy idő után fejébe szállt az ő ereje, dicsősége, tudása, hatalmas vagyona és bölcsessége. Ám ő mindezt kapta. Kapta valakitől. Gondold végig a magad életét. Mit van, amit ne kaptál volna? Semmink. Tudom, sokszor mondjuk, két kezemmel dolgoztam meg érte. Na de gondold végig, kitől kaptad a kezet, az erőt, az egészséget, és bár úgy tűnt, hogy már letűnik ez a járvány, gondold végig, mennyire törékeny az életünknek ezüst vonala és aranya, amire mi emberek építjük az életünket. Egyszer csak így megpöckölik és összetörik mindaz, amiben bíztunk. Mindennek a summája. Féld az Istent. És végül pedig, milyen csodálatos ajándék, kiváltság és kegyelem, hogy te hallhatsz erről. Ez a gondolat is végigjárt bennem ott a temető kertjébe, az az érzés, mikor a temetőket jártuk, hogy az emberek többsége, akik megálltak egy-egy sír mellett, mennyire másként látják és értelmezik ezt. Kimennek megszokásból, tiszteletből, meggyújtják a gyertyákat, a mécseseket, de igazából nem tudják ezt a helyzetet sem értelmezni, sem önmagukban helyére tenni. Úgy járnak, mint soha. A legtöbb talán arra gondol, majd egyszer én is ide jutok. Én is idejutok, és annyi lesz az életem, hogy felírják a nevemet, a születési és a meghalási dátumomat egy kőre, egy fára, és talán kijön a gyerekem, még az unokám, talán a dédunokám még emlékszik rám, és elmondhatják, talán egyszer-kétszer, hogy ki voltam én. A legtöbb arra gondol, hogy majd egyszer én is idejutok, és szorongással, szomorú szívvel elindul hazafelé. Ám aki hallja, és meghallja, hogy szükség újonnan születni, és enged ennek, annak az életében, még egy temető kertjébe is, ott lesz Isten országa. És nem kell salamoni lélekkel keseregni, milyen kár, hogy csak ennyi az élet, mert akkor előttünk még egy ilyen helyzetben is, ott van a reménység, ott van a jövendő, ott van annak a tudása és hite, hogy az életem nem itt ér véget. Minden gyarlósága, minden bűnöm ellenére van egy Isten, aki legyúl a magasságból, és fölemel engem. Van egy Isten, aki, amikor a legnehezebb helyélet helyzetbe kerülök, megkeres és megtalál. Mondjam sorra az igéket, halál árnyékának völgyében járni. Nem vagyok egyedül. Mondjam, hogy felülről a magasságból lenyúl értem, és fölemel engem. Ez történik a hívő emberrel. Ne kelljen arra gondolni, hogy semmi sem marad belőlem, ha meghalok. Ne kelljen ilyen megoldásokat kitalálni, hogy majd valakinek a testébe újra éled a lelkem. Mert az egy megoldás, hogy az újjászületett lelkű ember az atyai ház biztonságába kerül. Hadd fejezzem be azzal, testvéreim. Igenis megálltunk apám sírja mellett. És persze tudom azt, és fáj az, hogy ő már előre ment, és el kellett válni tőle. De olyan jó volt végig gondolni. És nem csak hinni, hanem tudni is, és mindjárt elmondom, miért tudom, hogy ott fenn majd egyszer találkozom. És nem azért, mert ő olyan nagyszerű és nagyot épített, vagy én olyan nagyszerű lennék. Hanem azért, mert benne ugyanaz a Jézus élt, mint aki bennem élhet. Ugyanaz az Isten szólít meg, mint aki őt megszólította. Ugyanazért az Istenért nyúlunk mélységben, akiért ő is nyúlt. És megállni ott, és végig gondolni, hogy bár sokat adott és sokat épített, de az élet azért nem volt hiába való, mert mindenki, aki rábízatott, ugyan abban az Istenben hisz. Ugyan ahhoz az Istenhez imádkozik. Ugyanaz a Jézus szülte újjá. És így az élete nem volt hiába való. És tudom, hogy ott fent egyszer együtt állunk majd Isten ítélő széke elé. Nem félelemmel, hanem reménységgel. Milyen jó lenne, nem? A mi ránk bízott emberek, a mi életünk, a mi lelkünk ugyanott találkozna. Ugyanaznak a Jézusnak a véréért testvérek vagyunk, akik egy helyen fogunk élni és dicsőíteni azt az Istent, aki az ember életének legnehezebb pontján eljön, hogy átadja, átemelje őt az ember által leküzdhetetlen óriási szakadékon a földi és mennyei világ között. Szükség. Hidd el, hogy szükség. Újjászülessen az életet. És ebben az Istenben, ebben a Krisztus Jézusban hited, bizonyosságod legyen. Váljon emberré. Imádkozzunk. Annyiszor hívtál már minket, annyiszor szólítottál, annyiszor kerestél már meg bennünket életünk folyamán. Volt, hogy sikerekkel, volt, hogy bajokkal, volt, hogy titkos bűnökkel, betegségekkel. Csak azért, hogy rád figyeljünk, ráébredjünk arra, hogy nélküled kevés az életünk. Annyiszor fogadtuk már meg, hogy majd jók leszünk és megváltozunk. Hogy másként gondolkodunk, másként élünk. De oly sokszor elbuktuk. Elbuktuk mindazt, amit kaptunk, amit ajándékba tőled kaptunk, eltékozoltuk. Olyan jó, hogy most újra szóltál. Szóltál irgalmasan, kegyelmesen. És felmutattad az egyetlen lehetőséget, ami az életünket megtartja, nem csak a földi világban, hanem azon túl is. Szeretnénk most megköszönni mindazokat, akik előttünk jártak, akiknek rajtad kívül az életünket köszönhetjük, akik gondoskodtak rólunk. Azzal a hittel és reménységgel szeretnénk visszaemlékezni rájuk, hogy egyszer majd találkozhatunk velük odafent. Köszönjük az evangélium csodáját, hogy újra kinyitod előttünk, megint kinyitod előttünk a mennyország ajtaját, hogyha elhisszük, elfogadjuk te Golgotai keresztet titkát, akkor miénk lehet minden, amit te elhoztál, és amit már elkészítettél odafent. Köszönjük, hogy nem csak az ünnepek Istene vagy, hanem a hétköznapoké is, a magasságoké, a mélységeké, az örömé és a bánaté is. Add, hogy a lelkünk felismerje, elfogadja mindazt, amit kínálsz nekünk. Így áld meg ezt a gyülekezetet, újjászületett, megtért lelkű emberekkel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Ámen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg az hirdetéseket. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Hirdetem a testvéreknek, ahogy gyakoroltuk is, és köszönöm mindenkinek, hogy a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége kiadott ajánlása alapján mostantól fogva az Isten tiszteleteinken, közösségi nagy rendezvényeinken és alkalmainkon maszkot kell viselni, ez az ajánlás, és köszönöm, hogy mindenki betartotta, örüljünk annak, hogy nem zárnak be bennünket a járványügyi helyzetre való tekintettel, hanem egyelőre ez az álláspont. Arra szeretném kérni a testvéreket, hogy úgy gondolom mindenképpen jobb, ha még ameddig bírjuk a templomban maradunk, ígérem, megpróbáljuk még inkább rövidíteni magát az Isten tiszteletet, de most november környékén szoktunk bemenni a gyülekezeti terembe, öltözzünk föl jó melegen, és jöjjünk, itt leszünk a templomban, ameddig csak tudunk és elviselhető az időjárás. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, a ma délutáni alkalmat hirdetem. Legelőször 17 órakor lesz az úgynevezett FIFA bibliai kör, ahol együtt leszünk itt a gyülekezeti házban. Mindig meg szoktuk határozni ennek az alkalomnak a témáját, ami úgy zajlik, hogy egy tematikus beszélgetés, ahogy a múltkor is elmondtam, tehát itt nem egy igehirdetés, nem egy ilyen jellegű alkalom van, mint mondjuk itt a templomban vagy a Biblia órán, hanem kifejezetten az adott témáról beszélgetünk az ige mérlegén egy ilyen vezetett beszélgetésben. A mai témát direkt meglepetésnek szántam, így szeretném csak mondani, mindenki, akit eljön, szívesen várunk, látunk, csak az őszinte lelkét és gondolatait kell magával hoznia, a többit majd elmondom délután. Hétfőn este 18 órakor kóruspróbát tartunk, és szeretném hirdetni a testvéreknek, aki úgy gondolja, hogy szívesen részt venne rajta, csütörtökön este 17:30-tól Arácsra hívtak meg szolgálni egy evangelizációs hét keretében. Ha valaki úgy gondolja, hogy szívesen eljönne, akkor szeretettel várjuk erre az alkalomra is, tehát csütörtökön 17:30-kor a Balatonarácsi templomban, ahol pénteken pedig a kórusunk fog szolgálni. Vasárnap a megszokott időben Isten tiszteletet tartunk 11 órakor, amelyiken most családi Isten tisztelet lesz, ezt is lekorlátoztuk, mazba fognak ülni a gyerekek, és csak a szereplés alkalmával fognak kilépni, és ugyanígy maszk nélkül elmondani a maguk műsorát az új bor jegyében. Egyeztettünk gondnokurakkal is, jó pár presbiterrel is, és arra jutottunk testvéreim, hogy az új borra jövő héten vasárnap megterítjük az Úrnak szent asztalát, a járványügyi helyzetek megtartása mellett, tehát úgy, ahogy szoktuk, hogy pálcikára lesz rátéve a kenyér, és kiskelyhes külön úrvacsora lesz, mert ki tudja, hogy esetleg későbbiekben lesz-e erre még alkalmunk. Ezért várunk mindenkit szeretettel, felekedeti hovatartozás nélkül, aki szeretne élni a szent jegyekkel, mert Isten lelke arra indítja, az jöjjön és éljen vele. Záró énekünk, testvéreim, a 299. dicséret, a 299. dicséretnek mind az 5 rövid versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, Jézus hív bár zúgva rajlik életünk vad tengere, majd utána fennállva fogadjuk Isten áldását. Jézus hív bár zúgva rajlik, mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.